hoztam egy Zsoltárt számunkra, és ezt fogom majd felolvasni, még nem azonnal. Így a témánk, ahogy említettem, beszélgetés Istennel, a Zsoltárok, és tudjátok, hogy ma arról fogunk beszélgetni, vagy ha még nem is beszélgetni, de beszélgetni arról, hogy majd beszélgetni fogunk. Beszélni arról, hogy beszélgetni fogunk, vagy hogy fontos beszélgetni, hogy beszélgetés a bűnről. Beszélgetés a bűnről. Beszélgetés Istennel a bűnről. Jó? És az 51. Zsoltár lesz a témánk, és ezt fogjuk megnézni, nem feltétlen sem versről versre, inkább érinteni fogjuk ezt a Zsoltárt, az 51-et, és így beszélgetés Istennel a bűnről, és mennyi atyám, csak újból kérjük így a drága szellemedet, a drága igédet, hogy jöjj közel hozzánk, hogy ébreszd fel a szívünket, hogy nyisd fel a szívünket, hogy nyisd fel a szemünket, hogy hagyd tudjunk rád figyelni, közösségben lenni veled, hagyd tudjon a te igéd áthasítani a szívünkön, hagyd tudjon oda meggyőződést és gyógyulást és helyreállást hozni. Gyógyíts bennünket a te igéddel. A te szellemeddel, Jézus nevében. Amen. Amen. És mielőtt azonban felolvasom ezt a Zsoltárt, a hátterét hagy adjam meg, és a hátterét az 2 Sámuel 11 és 12-ben olvashatjátok, és érdemes elolvasni, mert annyira gyönyörűen, részletesen le van írva, amikor Dávid vétkezett Becsabéval, és aztán elment hozzá Nátán proféta, és a 11. fejezetben, 2 Sámuelben ott van, ahogy Dávid elküldi az ő seregeit, hogy harcoljanak Arám ellen, és aztán Dávid a királyként otthon marad, és egy este fele a palotta tetején, vagy teraszán, tetőteraszán sétál, és meglát egy gyönyörű nőt, aki éppen fürdik, és magához hívatja, és aztán vele hál, és aztán hazaküldi, és ez a nő, akivel elkövette ezt a paráznaságot, ezt a házasságtörőt, ő Dávidnak az egyik legjobb vitéze, leghűségesebb harcosának a felesége, Hitteus úriásnak a felesége, és aztán Becsabé a neve ennek a nőnek, ahogy elmondja Dávidnak, vagy üzen Dávidnak, hogy igazából teherbe esett, terhes lett az affér következtében, és Dávid pedig azzal, hogy megpróbálja valahogy elfedni azt, hogy ez a gyermek őtőle van, a harctérről hívatja Hitteus úriást, és kikérdezi őt az események felől, ami zajlik, és utána hazaküldi az ő feleségéhez, és úriás azonban annyira jellemes ember, annyira hűséges, hogy nem megy haza a feleségéhez, mert azt mondja, hogy Isten ládája sátorban lakik, a harcostársaim is kint vannak a harcmezőn, és én nem megyek haza, és a palota előtt a szolgákkal együtt ott lefekszik, és a szabad ég alatt alszik. Utána Dávid újból megy, és vagy hivatja magához, miután ezt hallja, és leitatja őt, és hazaküldi a feleségéhez, és Úriás megint nem megy haza a feleségéhez, és ezután Dávid nem tud mit csinálni, hanem egy levéllel küldi a hadsereg főparancsnokához, Joábhoz. És az van megírva ebben a levélben, hogy Joáb állítsa őt a frontra, arra a helyre, ahol a legveszélyesebb, abban a reményben, hogy meg fog halni Úriás. És ez is történik, arra a helyre van állítva, ahol a legnagyobb a tűzerő, és meghal Hitteus Úriás, és amikor Dávid ezt hallja, és hozzánk neki a hírt a harc állásáról, és hogy Úriás meghalt, akkor megkönnyebbül, hogy mindez rendben van. Oké, akkor az akadályt elvettük az útból, végül is nem tudódik ki, és magához vette Betsabét. És ekkor jön a 12. fejezetben Nátán, a próféta, és megy Dávidhoz, és elmond neki egy történetet. Azt mondja, hogy király, hogy mondjak egy történetet, volt egy gazdag ember és egy szegény ember. A gazdag embernek rengeteg állata, jószága volt, bárányai, a szegénynek nem volt semmi, csak egyetlen kis báránykája. Őrizte, gondozta, mintha leánya lett volna. És aztán a gazdag emberhez vendég érkezett, és a vendégnek nem akarta levágni az állatából, hanem a szegény embernek elvette a kis báránykáját, levágta. És azt tálalta fel a vendégeinek. És Dávid, hogy hallotta, hihetetlen haragra gerjedt, és azt mondta, hogy ennek az embernek ez a halálfia meg kell halnia, mert hogy tehetett ilyet, és aztán négyszeresen vissza kell adni azt, amit elvett, de hogy ez az ember a halálfia, mert kegyetlen. És Dávidnak azt mondja Nátán, te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki ezt tetted. És ennek következtében íródik ez a Zsoltár, az 51. Zsoltár. És hallgassátok figyelmesen, hagyj olvassam fel. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor Nátán próféta elment hozzá, miután Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. Mosd ki egészen álnokságomból, és vétkeimből tisztíts meg engem. Mert ismerem bűneimet, és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme, én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Íme, te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömöt és vigasságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat vétkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Vess el arcod elől, és a szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításomod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg, mert vért ontottam, Istenem, szabadításom, Istene, hogy nyelvem igazságodról zengjen. Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet, mert te nem kedveled a véres áldozatot, és ha égő áldozatot adnék, abban sem gyönyörködnél. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Tégy jót a Sionnal kegyelmet szerint, és építs föl Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedvesek lesznek neked az igaz áldozatok, az égő áldozat, és az egészen elégő áldozat, akkor majd áldozhatnak neked bikákat oltárodon. A Biblia egyik mega témája a bűn, ezzel indít egészen korán a Biblia, és végigvonul az egész íráson, így a bűnnek a témája. Amúgy a négy ilyen mega téma van a Bibliában. Az első a teremtés, ami végigvonul, utána a bűn, ami végigvonul, utána a megváltás, ami végigvonul, és aztán a helyreállítás. Hogy Isten hogyan fogja helyreállítani azt a jó teremtett világot, amit ő egyszer megalkotott. És kibontja ezeket a négy nagy témát, a teremtés, a bűn, a megváltás és a helyreállítást. És a bűn témáját így rengeteg történeten keresztül illusztrálja és lefesti az írás, kezdve Ádámmal és Évával, és folytatva Káinnal és Ábellel, az első testvérgyilkossággal, utána, hogy a bűn így áthatotta az emberiséget olyannyira, hogy Isten özönvizet kellett, hogy küldjön, hogy újra indítsa az egészet, és utána a további történeteket átszövi a bűn, teljesen átszövi a bűn az egész a Biblia történeteit, a királyokat és az eseményeket, amelyek történnek. Ahogyan átszövi a bűn az életünket és a társadalmat és a világot, amiben élünk. És olyannyira átszövi a bűn, hogy fel sem tűnik nekünk a bűn. Fel sem tűnik, észre sem vesszük. Csak úgy, mint ahogy itt vagyunk egy csodálatos teremtett világban, és hát fel sem tűnik nekünk a teremtett világ, mert ebben vagyunk, nem? Ugyanúgy, hát a bűn sem tűnik fel, mert annyira benne vagyunk a bűnbe, annyira körbe vagyunk véve a bűn által, hogy fel sem tűnik nekünk általában a bűn. Annyira így a kontextusunká vált, annyira kívül meg belül áthatott bennünket, hogy olyan, mint a halnak a víz. Így van, mikor megkérdezed a haltól, hogy hát figyelj, halacska, milyen az a víz, amiben vagy? Hideg, vagy meleg, vagy sós, vagy milyen az a víz, és mit fog mondani a hal? Semmit, de hogyha tudna beszélni, mit mondana a hal? Azt mondaná, hogy hát milyen víz? Milyen víz? Számára semmi, ő ebben él, számára ez teljesen normális. És micsoda? És ugyanígy a bűn annyira körbevesz bennünket, hogy fel sem tűnik, csak a legextréme formái tűnnek fel nekünk, amelyek már nagyon-nagyon nyilvánvalóak és extrémek, amúgy fel sem tűnik nekünk. Ugyanígy azt látjuk, hogy nagyon vigasztaló azt látni, hogy a Bibliában a legmélyebb hívőknek az életében is bemutatja, hogy ott van a bűn, és sokszor áthatja az életüket a bűn. A Biblia nem egy idealizált, vagy egy rózsaszín képet fest nekünk erről. És itt, ebben a történetben Dávid, aki Isten szíve szerint való ember, tehát a Biblia így hívja őt, hogy Isten szíve szerinti ember, ő volt a későbbi királyoknak az etalonja, a mérőzsinórja, ahol minden egyes királyt őhozzá hasonlítanak, itt azt látjuk, hogy Dávid is át van itatva a bűnnel, meg van mérgezve a bűnnel, és csak teljesen átitatódott a bűnnel. És erről a két dologról szeretnék beszélni ma, hogy szeretnék beszélni így a bűnnek az erős természetéről. Hogy milyen erős a természete a bűnnek. És aztán szeretnék beszélni így a megtérésnek az életmódjáról. A megtérésről, mint életmódról. Tehát a bűn erős természetéről, és a megtérésnek az életmódjáról. Hadd kezdjem a bűn erős természetével. Így az első versekben ebben a Zsoltárban azt látjuk, hogy a harmadik verstől azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. És aztán felsorolja, negyedik, ötödik, hatodik versben, álnokság, vétek, bűn, vétek, vétek, gonosz, vétek, bűn. Így felsorolja kilencszer ezt, hogy bűn. Hogy a bűnnek van egy ilyen nagyon erős természete. Az egyik szó, amit használ a Biblia rá, az a csalárdság. Hogy a bűnnek van egy csalárdsága. A családság az azt jelenti, hogy egy olyan tulajdonság, melynél fogva valaki mások csalására, becsapására hajlandó. És mindenkor kész rá. És ilyen a bűn. Hogy a bűn egy olyan család, olyan egy olyan csali, ami mások csalására és becsapására kész, és állandóan hajlandó, hogy becsapjon bennünket. Hogy amikor bekapjuk a bűn, mikor átitat a bűn, még akkor se tudjuk azt, hogy át vagyunk itatva a bűnnel, hogy bekaptuk, hogy megettük, hogy ott van az életünkben, hogy ez egy ilyen trükkös csaló a bűn, ilyen a természete. Egy másik szinonimája a családságnak, hogy kétszínű. Valamilyennek mutatja magát, de a természete valamilyen másfajta. Hogy nem az igazat, hogy nem a valóságot mutatja, hogy megtévesztő a bűn. Csalóka, csalékony. Így régen a 90-es években, hogyha Budapesten jártál, akkor például a Blaha Lujza téri aluljáróban sokszor láthattál ilyen itt a piros, hol a piros játékosokat. Hogyha láttál, akkor biztos, hogy ilyet akkor elevenen él benned a kép, hogy ott van egy ember, aki fogja és egy kis asztalkát kitesz, és elővesz egy kis piros golyót, és fog három gyufás katuját, és tulajdonképpen arra hívja az embereket, hogy találják ki, hogy éppen még gyufás katuja alatt van az a piros golyó, amit elrejtett, és rakosgatja, és azt mondja, hogy mit tudom, 1000 forint, és kiad 1000 forintot, és hogyha kitalálja, akkor 1000 forintot nyer, hogyha elveszti, akkor 1000 forintot veszít. És tudod, hogy figyeled, és ott van a tömeg, és figyeli az itt a piros, hol a piros, és hát sokszor megmernéd fogadni, hogy tudod, hogy hol van. Így van, és aztán jön valaki, aki veszi a bátorságot, és azt mondja, tudom, hogy hol van 1000 forint, az alatt. És tudod, ő egy csaló, akinek ez a természete, úgymond. Ez teszi család, mint a bűn. És persze, hogy nem az alatt lesz, amire rámutatott, mert ő egy csaló. Ugyanakkor csaló egy olyan módon is, hogy azt szeretné, hogy igazán sok pénzt szeretne keresni, és hogy te ezáltal sokat veszítsél, és ezért van, hogy meg is engedi, hogy te rámutasd. Azt mondod, hogy az, és megnyerted az 1000-est. És azt mondja, hogy rendben, akkor most a következő 2000. Így van? És aztán 3000. Mert a célja az, hogy minél nagyobbat tegyél rá, és aztán a legvégén veszítsd el a nagy pénzedet. Túljár az eszeden. Ő egy csaló. Csalárd. És ilyen a bűn. Ilyen a bűnnek az az erős természet, hogy van egy ilyen csaló és csalárd természete, ahol nem vesszük észre. Ez már rögtön a Biblia elején ott van, 1 Mózes 3-ban, amikor Isten azt mondta az embernek, hogy a kertnek a minden fájáról bátran egyél, de arról a fának, amely a kert közepén van, arról a jó és a gonosz tudásának a fájáról, arról ne egyél. És aztán jön a kígyó, és azt mondja a harmadik fejezet első versében, 1 Mózesben, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál. Tehát, hogy egy ilyen ravasz volt, egy csaló volt. És aztán Éva látta, hogy jó a gyümölcs. Tudod, azt mondja, látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, kedves a szemnek, kívánatos, mert bölcsét esz, és szakított annak a gyümölcséből, és evett. Tehát, mint az itt a pirosnál, na ez jó lesz nekem. Ez a bűn vonzónak nézett ki. Valami olyannak, ami jó lesz nekem, és aztán az ember evett. És igazából a bűnnek ugyanilyen a természete mind a mai napig, hogy vonzónak néz ki, jónak néz ki, valami, amire szükségem van, és hogy bölcsességre és felismerésre és világosságra van szükségünk arra, hogy így felismerjük, hogy mi a bűn, és hogy hol rejtőzik a bűn. És még hagyd mondjak pár dolgot erről, hogy először is, így mivel család a bűn, csaló a bűn, ezért így a saját szemünkben jónak néz ki nagyon sokszor. Hogy nekem ez jónak tűnik. Jónak látom. Így a saját szememben, saját magamban. Így ebben a történetben, amit elmondtam nektek, azt látjuk, hogy Dávid elkövette ezt a bűnt, a házasságtörést. Azt mondja a 2 Sámuel 11 végén, hogy amikor Hitteus úriás meghalt, és Betsabé elgyászolt, azt mondja, és amikor a gyász ideje letelt, Dávid érteküldött, és házába vitette, felesége lett, és szült neki egy fiút, és így fejeződik be a fejezet. De ez a dolog nem tetszett az Úrnak. Tehát, hogy Dávid, Hitteus úriás dolga, ez megoldódott, most már minden rendben van, a szememben ez jónak néz ki, én ezt rendben találom, elvégre én vagyok a király, elvégre megtehetem, de ez a dolog nem tetszett az Úrnak. Hogy nagyon sok minden így jónak tűnik nekünk, de attól még nem tetszik az Úrnak. És hogy a bűn így formálja a szemünket, a látásunkat, a mentalitásunkat, ahogy itt van a mai kultúránkban, olyan sokszor csak így azonosulunk vele, és fel sem tűnik, de ez nem tetszik az Úrnak. A mai kultúránk azt mondja, nagyon sok mindenre, pont múlt héten Poyák Peti merítkezett be Budapesten, a bemerítkezési istentiszteleten, és ismeritek sokan a Peti, sőt voltatok páran a bemerítkezésén, és a Peti így az elején a bizonyságában mondta, hogy ő így az életéről, meg így, így hogy a bűnéről nem fejtette ki, de mondott pár dolgot, és volt egy-egy vendége, és utána a beszélgetésben mondták, hát igen, Peti így mondta, hogy ő mennyire bűnös volt, de hogy egyáltalán nem volt. Ez egy nagyon rendes srác volt. Tudod, azért, mert úgy tűnnek egy csomó dolog, hogy hát igazából az nem bűn. Sőt, akár az egy erősség, akár az egy jó dolog, akár ez egy erény így a kultúránkban. Csak akkor mondjuk már, ha bűn, hogyha valakit kifejezetten megkárosítunk vele, azt hívja a kultúránk bűnnek. Tehát, hogy van egy ilyen relativizálása a bűnnek, hogy ez nézőpontnak a kérdése. Hogy igazából, tudod, mi van, ha az a Hitteus úriás igazából nem is volt jó férj, és hogy Dávidnál sokkal jobb helye van Betsabénak. Mi van akkor, hogyha ez a Hitteus úriás mindig csak a munkával volt elfoglalva, és Betsabét igazából nem szerette, és most végre van valaki, aki szereti. Meg hát Betsabé amúgy sem ellenkezett annyira. Meg sokan mások is így csinálják ezt a dolgot, és ők sem annyira, tudod, nem is rossz emberek. Tehát nyilván, tehát, hogy a kultúránk annyira relativizálja, annyira elfogadja, annyira normális a bűn, hogy sokszor fel sem tűnik nekünk. Csak hagyj mondjak egy-egy példát. Így az egyik az anyagiasság, a telhetetlenség. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a telhetetlenség, a kapzsiság, az báványimádás. De a kultúránkban annyira érték az, hogy nekem több és többem legyen. Többem és többem legyen. Hogy amikor hívők vagyunk, és csak többet és többet és többet akarunk, fel sem tűnik nekünk, hogy Isten esetleg azt mondja, figyelj csak, esetleg nem túl fontos ez neked? Nem mindent emögé állítasz, ugye? Tehát mikor valaki túl dolgozza magát, valaki munkamániás lesz, valaki többet és többet akar, vagy amikor önmagunkért élünk, vagy a saját céljainkért, igazából a kultúránk idealizálja ezt. Saját magunkat előtérbe helyezzük. Egy önző módon éljük az életünket. De a mai kultúránk azt mondja, hát ez nem önző módon élni az életünket. Az az önző módon éled az életedet, hogyha valaki más kárára vagy önző. De ha csak magadért élsz, meg csak a saját dolgaidon forog az agyad, az nem egy önző módon élni. De Isten máshogy beszél erről, másként beszél erről. Ugyanígy ez a nagyon erőteljes individualizmus, ami itt van a kultúránkban, hogy másoktól elkülönülve éljünk, bezárkózva, úgymond éljünk. Hívőként teljesen rendben van, hogy helyi gyülekezet nélkül élek, mert igazából ez egy opcionális dolog, mikor Isten Jézus nagyon erősen így a szeretet parancsáról beszél, így az életünk lefektetéséről, egymás szolgálatáról. Vagy a hegyi beszédben, amikor Jézus beszél így a bűnről, akkor mindig lemegy a szívnek a szintjére, és túlmegy a tetteknek a szintjén, és beszél a testvéremmel való kapcsolatomról, a szívemnek a szintjén, hogy hogyan viszonyulok a szívemben felé, vagy beszél a paráznaságról, vagy házasságtörésről a szívnek a szintjén, hogy hogyan tekintünk arra a nőre, és hogy hogyan nézünk a szívünkben arra a nőre. Úgyhogy a bűnnek van egy ilyen csalárdsága, és ami a mi szemünkben sokszor rendben és jónak tűnik, az Istennek nem kedves. És ezért annyira fontos az, hogy az Isten igét forgassuk és olvassuk, és hogy engedjük be, és hogy ebbe fürödjünk, mert az Isten igéjéből ismerjük meg az Istennek a gondolatait, az Istennek az ítéletét, az Isten igének a világosságát, és ezt tudja a szívünkben rámutatni azokon a területeken, ahol eltértünk őtőle. És egy harmadik, egy befejező dolog, így a családsággal kapcsolatosan az, hogy a bűn a szívünket megkeményíti. Így hagy beszéljek egy picit erről, hogy a bűnnek a családsága megkeményíti a szívünket. Zsidók 3.13-ban azt olvassuk, hogy incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által. Hogy amikor így a bűn átitat bennünket, akkor így szép lassan megdermeszti a szívünket. Keményé teszi a szívünket. És akkor még kevésbé tűnik fel a bűn. Még inkább úgy tűnik, hogy végül is ez rendben van. Végül is ezt én megengedhetem magam. Végül is egész rendben vagyok. A bűnnek van egy ilyen önigazoló módja, egy ilyen szüntelen önigazolása, hogy hát végül is én rendben vagyok. Vagy ha nem is vagyok annyira rendben, de végül is a körülöttem lévők is hasonlóak, mint én, ezért végül is rendben vagyok. Meg egyébként egy nagy csomó embernél sokkal jobb vagyok, ezért rendben vagyok, meg hát tökéletesnek úgy sem lehet lenni, ezért rendben vagyok. Így van? Ezért rendben vagyok. Van egy ilyen önigazoló mód, és ez már a szívnek a megkeményedése. Figyeljetek! Megdöbbentő az, hogy Dávid, aki Isten szíve szerinti ember, mégis azt látjuk, hogy egy éven keresztül úgy él, hogy nem megy Istennel ezzel a bűnével. Mert hogyha kimatekozod az időt, azt látod, hogy körülbelül egy évvel a bűne után jön Nátán a proféta. És ekkor ocsult fel Dávid. És miről beszél ez nekünk? Így a bűn erejéről beszél, nem? Arról beszél, hogy figyelj, hogy azt gondolhatom, hogy én egyébként tök rendben vagyok, közben meg nem. Hogy Egy évig Dávid így élt. Az Istennel való bensőséges kapcsolat nélkül. És hogy mi is élhetünk az Istennel való bensőséges kapcsolat nélkül könnyedén, lazán. Hogy megkeményedik a szívünk, és hogy elveszítjük ezt az érzékenységet Istennel kapcsolatosan, de tovább megyünk az életünkkel. Tovább megyünk a keresztény életünkkel. Tovább megyünk a tennivalóinkkal, akár tovább megyünk a szolgálatunkkal. Annyi mindennel így tovább tudunk menni, közben Istennek már nincs ott a jelenléte az életünkben. Már nincs ott a közelsége. Már nincs ott megkeményedett, és már nem érzékeljük a Szent Szellemet. Megkeményedett a szívünk, és már Isten akarata felé nem vagyunk nyitottak. Lehet, hogy racionálisak vagyunk. Értjük ezt? Racionálisak vagyunk. Egy csomó mindent el tudunk mondani, és lehet, hogy sok mindent ismerünk a Bibliából, de már nem a Szent Szellem teljességében vagyunk. Már nem ő rá érzékenyek vagyunk. Már megkeményedett a szívünk. És hogyha úgy vagy ez, hogy én velem ilyen nincsen, vagy velem nem lehet, akkor csak gondoljunk Dávidra, aki Isten szíve szerinti ember, aki ezeket a zsoltárokat írta. Ha vele lehetséges, hát velünk is lehetséges. Ha ő nála ez lehetséges volt, mindannyiunkkal ez bőven lehetséges. És hogy a bűn távolabb visz minket Istentől, és egyre távolabb visz minket. És az lehetséges, hogy kívül történik az életünkben, hogy eltávolodunk Istentől, de lehet, hogy csak belül történik a szívünkben. Hogy belül eltávolodunk Istentől, és így megkeményedik a szívünk. És ennek a szívkeménysége miatt elveszítjük a hálát, elveszítjük az elégedettséget, a csodálatot, az Isten igéjét sem tudjuk befogadni a szív keménysége miatt. Emlékeztek Máté 13-ban a mag, ami az útszélre esett, kemény talajra esett, csak nem tudjuk befogadni. A szellemi felfogásunk és megértésünk elkezd elmenni, és már nincsen egy szellemi felismerésünk és felfogásunk, és megkeményedik a szívünk. Úgyhogy a bűnnek ez az erős természete és a csalárdsága. És csak hagyj beszéljek egy kicsit így a megtérésről és a megtérés útjáról, jó? Hogy ez a zsoltár, ez segít bennünket így a megtérés útján járni. És azért mondtam, hogy így a megtérés útján járni, mert ez egy út az életünkben, a megtérés. És nem könnyű megtérni nekünk egyébként. Mert annyira átitat minket a bűn. Nem egyszerű megtérni. Látjuk, Dávidnak sem volt egyszerű, egy évig nem tért meg. De intézte tovább az országának az ügyeit. Intézett egy nagy csomó dolgot. Még el is ment az Isten házába sokszor, biztos. De nem volt könnyű megtérnie. Ugyanakkor egy másik dolog, hogy Dávid mégis ilyen nagy megtérő volt. Hogy tudott megtérni a szíve mélyéből. Luther, amikor 1517. október 31-én a Wittenbergi templom, vártemplomnak a kapujára kiszögezte a 95 tételét, az első tétel, az a megtérésről szól, egyébként a többi is, vagy sok közül. És így indul az első tétel, hogy amikor a mi Urunk és Mesterünk, a Jézus Krisztus így szól, térjetek meg, ő azt akarja, hogy a hívők egész élete folytonos megtérés legyen. Tehát, hogy hogy erről beszél, hogy ez egy folytonos megtérés. Hogy a megtérés az általában nem egy ilyen drámai, nagy, egy-egy nagy drámai dolog. Lehet az, de most nem erre szeretnék fókuszálni. Nem egy ilyen egy-egy nagy drámai dologról, hanem arról a megtérő, megforduló szívről, amiről ez a Zsoltár is beszél. A 19. versben azt mondja, hogy Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és bűnbánó szívet, Istenem, nem veted meg. Tehát, hogy ez a töredelmes lélek, ez a megtört szív, ez a bűnbánó szív, ez az a megtérő szív. És ez kedves Isten előtt. És hogy annyira sokszor át vagyunk itatva, hogy ez nem is könnyű sokszor számunkra egy ilyen megtört szív, egy ilyen bűnbánó szív. Hogy annyira önigazolóak vagyunk, hogy sokszor, figyelj erre, és már nem beszélek sokat, de szükségünk van segítségre. Segítségre a megtéréshez. A bűnbánó szívhez. Szükségünk van segítségre, hogy felébredjünk, hogy felocsúdjunk. Itt látunk Dávid életében párat, hogy hozzak én is meg párat. Az egyik Nátán. Így van? Nátán valaki, aki szembesít. A nagy szembesítő. Hogy Nátán oda ment Dávid elé, és elmondta a történetet, és azt mondta, te vagy az az ember. És hogy nekünk is szükségünk van ilyen Nátánra az életünkben. Aminek következtében hallhatjuk, hogy mi vagyunk azok, és rámutat. Ez lehet, hogy az Isten igéje, ahogy olvassuk. Engedjük közel magunkhoz, hogy rá tudjon mutatni. Ez lehetséges egy testvér az életünkben, aki kiigazít bennünket egy ponton. Lehet, hogy a házi csoport, aki körbevesz, ott tud valaki kiigazítani. Lehet, hogy valaki, aki közel van és rálát az életünkre. A lényeg az, hogy lehet, hogy amikor halljuk az Isten igéjét, hogy szükségünk van Nátánra, különben megyünk tovább az életünkben, és Nátán segít bennünket, így a megtérésben. Aztán második, hogy lehet, hogy így az Isten fegyelmezésére van szükségünk. Szükségünk van az Isten fegyelmezésére. És Józsi erről beszélt a múltkor, a 34. Zsoltár kapcsán. Amikor a fegyelmezés, az Istennek a keze az életünkben. Itt az 51. Zsoltárban is azt mondja Dávid, hogy hallass velem örömöt, mert te összetörted a csontjaimat. Tehát, hogy ebben az egy évben Dávid megtapasztalta azt, hogy egyébként minden ment tovább, de valahol belül Istennek elindult egy fegyelmezés, és összetörtek az ő csontjai. Hát nem szó szerint törtek össze a csontjai, de hogy valahogy úgy Isten keze ellene volt. A 32. Zsoltárban úgy fogalmazza meg, hogy amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Tehát, hogy ez része annak a munkának, hogy Isten így a megtérésre hív minket, hogy az életerőnk elmegy, hogy örömtelenekké válunk. Hogy hálátlanokká válunk, hogy szeretetlenekké válunk, hogy meghűl a szívünk. És hogy ezek olyan dolgok, ahol így Isten jelez nekünk, hogy nem jó úton járunk. Hogy az út az nem afelé van, hogy még inkább erősen csak próbáljunk meg dolgokat, hanem hogy térjünk ő hozzá. Hogy az Isten keze ránk nehezedik. És hogy amikor ezt tapasztaljuk az életünkben, ezek fontos dolgok. Fontos, hogy vegyük, hogy Isten keze ránk nehezedik, mert hogy Isten gyermeke ne élvezhesse azt az életet, mert ez így nem jó neki. Hogy eljöjjön bennünk az a felismerés, figyeljetek, mint a tékozló fiúnál, aki elment az atyától, és ahogy a távoli országban volt, ahogy mindent elherdált, azt mondja, hogy magához tért. Hogy jön benne egy ilyen felismerés, ahol azt mondta, hogy az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Figyelj csak, a tékozó fiú azt mondja, én itt éhen halok, és az atyai ház az olyan jó, majd mindjárt még erről beszélek, az atyai házban még a béresek is hallgatják, ez bővölködnek kenyérben, bőven van nekik, nekem meg már semmim nincs. Oké? Felkerekedek hát. Visszamegyek az atyámhoz. Úgyhogy nem könnyű nekünk megtérni. Annyira át vagyunk kitatva a bűnnel. Annyira át van itatva a társadalmunk is a bűnnel. Hogy nagyon sokszor el kell, hogy menjünk így a saját magunk végéig. Azon túl, én tudom, hogy nagy a téma, de azon túl, hogy a tékozló fiú egy olyan bűnnel volt szemben, ahol ő lázadó volt az atya ellen. Tehát ő tudatosan fordított hát az atyának, és ment el. Miközben egy nagy csomó bűnünk nem is feltétlen lázadásnak a bűne. Tehát nem feltétlen olyan bűn, hogy mi tudatosan hátat fordítottunk az atyának. Lukács 15-öt, ha elolvasod, ott három fajta kategória van így az elveszett dolgokkal kapcsolatosan. Az első, ahol elveszett tudatlanság miatt. Van, hogy egyszerűen csak tudatlanságunk miatt kerülünk távol Istentől, és élünk bűnben. Nem is tudjuk, hogy ez bűn. Nem is vagyunk tisztában ezzel, hogy ez bűn. Nem is látjuk, hogy ez bűn. Második, elveszett, nem törődömség miatt a pénzért, mert a drakma. Nem törődömség miatt, közömbösség, hanyagság, fegyelmezetlenség. Hogy tudom én, hogy az nem jó, csak nem törődtem vele, nem érdekelt, és úgy elsikkadt, nem törődömség miatt. Hogy van, hogy emiatt. És a tékozó fű lázadás miatt. Tehát látjuk. Tehát, hogy szükségünk van az Isten fegyelmezésére, hogy az Isten keze ellenünk legyen, hogy ne tudjuk élvezni azt az életet, ami nem jó nekünk, mely megrabol az Istennel való bensőségességtől, és megkeményíti a szívünket. Úgyhogy szükségünk van Nátánra valamilyen formában, szükségünk van az Isten fegyelmezésére, a megtéréshez, és befejezésként, és ezzel fejezném be, hogy az Isten szeretetére, kegyelmére, jóságára való emlékezésre. Mert igazából Istennek a kegyelme az, jósága az, ami megtérésre segít minket. Hogy ez a Zsoltár erről szól, tehát ez a megtérő életforma, vagy a megtérésnek az életmódja, az egy olyan életmód, ami megvan erősödve az Isten jóságában, az Isten szeretetében, az Isten hatalmas kegyelmében. Figyelj, mert amikor nem vagyok megerősödve az Isten jóságában, szeretetében, kegyelmében, akkor a szívem nem fog hozzáfordulni. A tékozló fiú is valahogy így visszaemlékezett az atyai házban arra a bőségre, arra a jóságra, arra a sok mindenre, ami ott volt az atyai háznál, és valahogy ez vonta őt vissza. És ugyanígy a mi szívünkben, hogy fontos látnunk újból és újból az Isten szeretetének a nagyságát felénk, az Isten jóságának a vonzó voltát, mert ez von megtérésre. Róma 2-ben, a 4. versben azt mondja, hogy, hogy az Isten jósága az, ami megtérésre indít. Ami szívbeli megtérésre. Persze, az ember megtérhet kívül, de ami a szívünk mélyét hozza, és a mélyével megtérünk, az Istennek a jósága. És itt látjuk az 51. Zsoltárban, a 3. versben, így is indul a Zsoltár, nem? Figyeljétek! Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. Hogy mire appellál Dávid? Tudod, Isten kegyelmességére, ami egyébként ez egy szó, ami újból és újból használva van az Ószövetségben. Ez a héber hesed, ami utalnak újból és újból a zsoltárok, a proféták, a bibliai történetek, az Istennek a hesedje, ami több, mint kegyelmesség. Ami azt jelenti, hogy Istennek ez a szövetséges szeretete, Istennek ez a hűséges szeretete, Istennek ez a kitartó, soha véget nem érő szeretete a szövetség miatt. Hogy ez az, hogy megértem, hogy Isten elkötelezett felém, és kitartó az ő szeretetében, hűséges az ő szeretetében. Ő szövetségében megesküdött az ő szeretetében, hogy szeretni fog engem. És ez az, amit Dávid azt mondja, hogy a te kegyelmességed szerint könyörülj rajtam. Nem az én jóságom szerint, a kegyelmességed szerint. Minél jobban megismerem Isten, megértem Isten kegyelmét, annál mélyebben képes vagyok a szívemben ő hozzá fordulni. Ezért volt Dávidnak képessége a megtérésre. Mert tudta, hogy amikor ő bűnösnek találtatik, sem esik ki az Isten kegyelméből. Tudta, hogy amikor ő bűnösnek találtatik, sem lesz kevésbé szeretve. Mert az Isten szeretete hűséges hozzá, és ugyanígy van velünk is. Minél inkább megértjük, hogy bármilyen bűnösnek találtatom is, nem lehetek jobban szeretve, mint ahogy vagyok szeretve. És bármilyen bűnösnek találtatom is, nem leszek kevésbé szeretve, mint ahogy vagyok szeretve. Hogy megérteni azt, hogy te vagy az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Minél mélyebben látom ezt a kegyelmet, minél mélyebben látom az evangéliumot, minél mélyebben látom, hogy amikor a bűnömre rálátok, akkor nem elutasítva vagyok, hanem befogadva és elfogadva úgy, ahogy vagyok, annál inkább felszabadulok arra, hogy felismerjem a bűnömet, hogy elismerjem a bűnömet, hogy vágyjak Istenhez fordulni a bűnömből. Figyeljetek, a kegyelem a bensős, máshogy fogalmazom, a 139. Zsoltárban Dávid úgy imádkozik, hogy Isten, vizsgálj meg engem. És lásd meg, hogy van-e az én szívemben valamilyen olyan út, ami bűnnek az útja, álnokságnak az útja. Vizsgálj meg engem. Ki az, aki ilyet mond Istennek, hogy vizsgáljon meg engem? Csak az az ember, aki tudja, hogy mennyire el van fogadva Isten által. Csak az az ember, aki ismeri az ő kegyelmének a nagyságát. Csak az az ember, aki ismeri az ő kitartó, Isten kitartó, hűséges szeretetét ő iránta. A 139. Zsoltár a legbensőségesebb Zsoltár az összes közül, amely arról beszél, hogy Isten milyen közel van a Zsoltáríróhoz, és hogy mennyire bensőségesen ismeri őt. De a 139. Zsoltárban mégis emiatt oda tud fordulni, és azt mondani, hogy vizsgálj meg engem. Mert biztos a szeretetében Istennek. És ezért a folyamatos megtérés, az egy olyan életmód, ami Istennek a kegyelme és a szeretete tesz lehetővé, hogy bátran azt mondhassuk, hogy Isten, vizsgálj meg engem, Isten, jöjj, Isten, javíts ki engem, Isten, mutass rá, mert tudom, hogy ezzel nem leszek kevésbé szeretve, mint ahogy szeretsz engem, és sőt, nem lehetek még jobban se szeretve, mert a te szereteted végtelen a felém. Úgyhogy ez a folyamatos megtérésnek a kultiválása, az ápolása az életünkben, ami az Istennel való bensőséges kapcsolathoz vezet bennünket. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, hagyj, engedjünk közel téged magunkhoz, ma délelőtt is a te igédben, ahogy itt vagy köztünk, a te szellemeddel, ahogy jelen vagy. Olyan sok féleképpen és sok módon vagyunk elveszve, elkóborolva, eltávolodva. Ha Dávid életében ez megtörténhetett, Uram, tudjuk, hogy a miénkben is. Találj meg minket, jöjj el hozzánk, fordíts vissza a szívünket. Hadd jöjjön a te igéd, mint egy nátán az életünkbe. És hadd legyen a mi életünk, Uram, ne bástyaként körbevéve, hogy te közelítesz, hanem kapuként kinyitva a szívünk, tudva, hogy mi vagyunk a te szeretett fiaid és lányaid, akikért mindent odaadtál, akikért a keresztre mentél, akiknek a bűneit vállaltad és átvállaltad, hogy többé ne a bűn legyen az akadály, hanem egy megtérő, hozzád forduló, nyitott szív legyen a mi válaszunk számodra. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok vigasztalást, bátorítást és tanítást találhattunk ebben a Zsoltárban. És hagyj beszélgessünk bátran, te veled, így a bűnről, és hagyd legyünk nyitottak, átláthatók, áttetszők, a világosságban járók, élők, te előtted, a te kegyelmességed miatt, a te hűséges szereteted miatt, a te meginhatatlan felénk való elkötelezettséged miatt. Köszönjük neked. A te igéd végezzel azt a munkát, amiért elküldted. Azt Jézus nevében. Amen.